Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Beke László vagyok, az Érdekes emberekről, különleges történetekről szóló magazin műsorvezetője. És a mai beszélgető társam Kisné Bocor Erzsébet, akit mindenki, vagy hát akik ismerik, azok Manóként ismerik. Lehet, hogy majd elmondod, hogy miért lett belőled Manó. Jó lehet, Erzsébetként szerepelsz az anyakönyvben. Köszöntelek nagyon sok szeretettel, és elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy azért van benned némi vívódás, meg apróbb, nagyobb félelem azt illetően, hogy most erről a dologról kell beszélni. Egy különös munkának vagy hivatásnak a gyakorlójaként ültünk le beszélgetni, esküvő szervező vagy. Én nekem ez teljesen idegen, annak idején, amikor mi összeházasodtunk, megszerveztük saját magunknak. Szerintünk jó lett, tartós is lett, de én úgy tudom, hogy neked sok különleges tapasztalatod, meg történeted van azzal kapcsolatban, hogy azért ez manapság már nem ennyire sima történet. Manó, légy szíves pár szóban bemutatkozni a hallgatóknak.
Sziasztok! Valóban mindenki Manónak hív. Ez egy fiatalkori történet, volt egy ilyen sapkám, és egy barátnőm rám nézett, egy hosszú csíkos sapkám volt, és azt mondta, hogy úgy nézel ki, mint egy Manó, és mondtam, hogy ezt felejtsd el, és azóta tulajdonképpen mindenki így hív, ez az esküvőszervező cégünknek is a neve. A szakmám az úgy alakult ki, hogy 14 éves koromban még nem ismertem Istent, és igazából egyféleképpen határoztam meg az iskola választásomat, mi az az iskola, ami legalább 100 kilométerrel van Bajától. És az Kecskeméten volt egy kertészeti szakközépiskola, oda sikeresen felvettek, mint dísznövénykertészt és virágkötőt. Ezt a szakirányt próbáltam megtanulni, viszont elég nagy csalódás volt az első években, mert nem igazán ebbe a szakirányba mentünk. Mindenesetre az utolsó évben volt némi gyakorlatunk, leérettségiztem, valamennyire megtanítottak a kötészeti alapokat, és akkor hazajöttem Bajára, és elhelyezkedtem dolgozni, és Isten ajándéka és Isten csodája volt az, hogy kiderült, hogy tehetségem van ehhez a munkához, és már akkor gondoskodott rólam, és akkor tervezte nekem az utat, amikor nem is gondoltam, amikor még csak kerestem az Istent, és 16 éves koromban indult el az Isten keresésem, 18 éves koromban döntöttem végül is Isten mellett, és körülbelül olyan 20 éves lettem, mikor bemerítkeztem. Elkezdtem egy virágüzletben dolgozni, több évet dolgoztam, ott nagyon-nagyon sokat kellett gyakorolni, ez az elején nem volt könnyű, újra és újra nekifutottam egy csokornak, hogyha nem tetszett, és addig-addig dolgoztam rajta, míg végül is egy eladható, kivitelezhető munka került ki a kezemből. Ez nagyon sok energiával járt, de ez akkoriban abszolút nem volt nekem még probléma. Aztán a későbbiekben a munkahelyemet ott kellett hagyni, mert anyukám beteg lett, szintén megtért az évek alatt, bátyámon is rajtam keresztül, és 4 évig megtérése után rákos lett, 4 évig én gondoztam teljes körűen, és a munkahelyében nem fért bele. És ezután, 4 év után anyukám meghalt, és utána kezdtük el a Manó Dekort, mint esküvőszervezést.
Elmondtad ebben a pár bemutatkozó gondolatban, hogy a életed meghatározó, úgy is lehetne mondani, hogy egyfajta alapállása a hited. Nagyon jó, hogy ezt a pár gondolatot beleszőtted ebbe a bemutatkozásba, mert úgy hiszem, hogy minden polgári vagy nem polgári hivatás gyakorlásához azért elengedhetetlen az, hogy az embernek legyen egy stabil hite, amiben bele tud gyökerezni. Mennyi idő alatt sikerült ezt a Manó Dekort fölépíteni a most látható formában?
Körülbelül, miután egy kisvárosban lakunk, itt nagyon kevés a hiba százalék, hogyha ha jól dolgozunk, az egy normális dolog, de hibázni nem nagyon kell egy ilyen kicsike városban, mert az úgy terjed el, mint a futótűz. Itt nem lehet átmenni egy másik kerületbe és újra kezdeni. Körülbelül egy 6-7 év alatt épült fel a Manó Dekor, de ez annyira Isten áldása és Isten kegyelme, ahogy küldte a munkákat és a megrendelőket, ez mai napig vannak olyan mennyasszonyi csokrok, amiket nagyon izgulva készítek el, és mindig mondom, hogy Uram, a többi is, de ez is legyen a te dicsőségedre, mert ez egy nagyon, nagyon kritikus és nehezen kivitelezhető munka lesz, és nagyon jó azt látni, hogy az Isten dicsőségére vannak ezek a munkák.
Melyik terjed jobban, vagy inkább úgy kérdezném, hogy a veled kapcsolatos jó hírek is terjednek olyan gyorsan, mintha a rossz hírekről lenne csak szó?
Ezt nagyon nehéz megmondani. A munkáim alapján most kezd talán kialakulni az, hogy szájról szájra kapom a munkákat, tehát nem szükséges feltétlenül reklámozni, hanem volt mondjuk egy megrendelőm 3 éve, és akkor most már hú, nekem ő csinálta az esküvőmet, nagyon meg voltunk elégedve. Most a nyaram már elég jól telítődik, de minden nyár kiszámíthatatlan. Azt gondolom, hogy azért kapok pozitív visszajelzéseket, de a szakmai alázat az elkerülhetetlen itt is, tehát nem lehet az, hogy jó, most már igen, csak jót mondanak rólam, ez nem biztos, hogy így van.
Azért kérdeztem, mert egy régi mondás jutott eszembe, hogy a jó hír nem hír, a rossz hír az az igazán jó. Kedves hallgatók, egy néhány percig zene következik, de ne menjenek azért nagyon távolra a készülékektől, mert a java ezután fog következni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Ismét szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát most már csak egyszerűen úgy nevezlek meg, hogy Manóval beszélgetünk, aki a Bajai Manó Dekor tulajdonosa, meg hát nem tudom, egyszemélyi vezetője, meg munkatársa, meg mindenese. Esküvőszervezőként dolgozol, és engem nagyon érdekel, és komolyan mondom, hogy érdekel az, hogy hogyan formálják meg a mai jegyes párok, vagy hogyan gondolják ki azt, hogy milyen esküvőt, milyen mennyegzőt szeretnének saját maguknak.
Az elmúlt években a szakmában van egy óriási változás, szintén hozzá tartoznak a különböző internetes lehetőségek, ami nagyon-nagyon feltárja a lehetőségeket és az elképzeléseket dekoráció ügyben. Ami nagyon meghatározó, hogy mindenki szeretne igazából egyedi esküvőt, de ugyanazt az egy divat irányzatot merik követni az emberek, ezért a legtöbb esküvő nagyon-nagyon hasonló stílusban készül el.
Tehát jól értem, hogy nagyon egyedit akarnak, de mégis nagyon sok a közös motívum benne?
Igen, mert ugyanazokat a képeket, fotókat, ugyanazokat a nemzetközileg elismert dekorációs cégeket nézegetik, és nagyon komoly feladat pont ezért, hogy valamivel mindig egyedivé kell tenni, majdnem hogy a sablonosat, olyasmi, mint az öltözködés, hogy mindenki egyformán öltözködik, mert hogy ez a társadalmilag elfogadott, akkor érzik jó magukat, ha milyen kis olyan, mint az angol katalógusokban levő esküvő, de mégis minden egyes ifjú pár teljesen különböző személyiség. Ezért nekem addig kell velük beszélgetni, míg megtalálom, hogy ezen belül mégis milyen irányt vehetünk.
Akkor egy kicsit a lelkek ismerőjének is kell lenned.
Igen, a szakma, a gyakorlati szakma, a virágkötészet az egy része, és nagyon fontos a velük való beszélgetés. Nem igazán szeretek úgy mennyasszonyi csokrot megkötni. Az elmúlt 10 pár év alatt egyszer volt olyan, hogy nem láttam a mennyasszonyt. Nagyon fontos, hogy találkozzak személyesen a mennyasszonnyal, hogy lássam az alkatát, a stílusát, az elképzeléseit az ő szájából halljam.
Mennyasszonyt említetté, ők viszik a prímet, ők az első hegedűsök ebbe a témakörbe?
Igen, mindenféleképpen az ő véleményük, az ő elképzeléseik, a legtöbbször a férjek ez esetben mint csendes társ vannak jelen, és a gyakorlat azt mutatja, hogy így is a legjobb és a leggördülékenyebb, amennyiben hagyják a mennyasszonyt értelmes keretek között kibontakozni.
Ez egy sokat mondó megjegyzés volt, hogy értelmes keretek. Mikor veszti el a normalitását ez a tevékenység, vagy ez a készülődés?
Ez nagyon relatív, mert egy kicsit mindenkinek más ugye a normalitás. Az én megrendelőimnek a 90%-a nem keresztények. És az imént említettem, hogy átalakul az esküvőzés, és sajnos ez is beletartozik, hogy nem feltétlen azért házasodnak össze, mert már eljött az ideje, hanem inkább azért, mert egy kicsit szeretnék, hogy ez is megvalósuljon az életükbe. Ma egy esküvőt megszervezni és kivitelezni körülbelül arra a szintre emelkedett, mint mondjuk a 80-as, 90-es években kimenni Horvátországba nyaralni. És ez már azt gondolom egy picit elmegy a cél mellett, tehát ez már nem feltétlen a normális. De miután nem hívők a megrendelőim, ezért egy pontig ezen belül még ők is tudják tartani a normális kereteket. Ami már tényleg mondjuk elrugaszkodott, az az, hogy olyan elképzelések vannak, amit mondjuk Magyarországon nem lehet kivitelezni, egyszerűen a magyar hőmérséklet, a magyar virágzási időszak miatt, vagy az adott étterem adottságai nem engedik meg az elképzeléseket.
Ha fél évig gondolkodom, akkor se jutott volna eszembe, hogy ilyen szempontokat is figyelembe kell venni. Manó, mi volt a legelső ilyen élményed, vagy az első munkád, amit ebbe a hivatásba elkövettél, megvalósítottál?
Hát nagyon sokáig alkalmazottként dolgoztam, és nagyon sok mennyasszonyom volt már úgy, hogy csak bejöttek az üzletben, elvitték az elkészített munkákat. Most azóta már teljesen külön dolgozom, és mi szállítjuk ki a csokrokat, mi díszítjük fel a helyszín teljes mértékben. Az egyik nagyon-nagyon különleges ilyen munkám egy vasárnap hajnali dekoráció leszedése közben volt, arra a mennyasszonyra azóta is emlékszem, és így Facebookon szoktam követni. Hát nagyon-nagyon hálás mennyasszony volt, de kicsit túllőtt a célon, úgyhogy nem feltétlen volt a józan állapotában, és az első pillanatban, amikor meglátott, így megismert, mondta, hogy de jó, hogy itt vagy, de örülök, minden jó volt, hú, valaki fizesse ki. És mondtam neki, hogy nem, menjél haza, aludjál, én nem azért jöttem, csak vinném el a székszoknyákat, meg a dekorációkat, de ő egy nagyon meghatározó, kedves emlék volt.
Lehet, hogy erről a gondolatról beszélgetünk még, de akkor úgy értem, hogy azért itt emberi kapcsolatok is maradandóvá válnak olykor-olykor. Kedves hallgatók, egy pár percnyi zenehallgatás után pedig folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Egy gyönyörű, szép bajai családi ház egyik szobájában, műhelyében beszélgetünk Manóval, aki a esküvő szervezőknek a nehézkes zarándok útját járja, de hála Istennek sok munkád, megrendelésed van. Nagyon szép ez a műhely, és itt születnek azok a kisebb fajta csodák, amelyekkel aztán egy lakodalomba vagy mennyegzőn találkozunk. Mi volt a legextrémebb kérés az eddigi munkád során?
Igazából nehéz erre válaszolni, mert az évek alatt annyi mindenhez hozzá edződtünk már, hogy talán az a legérdekesebb, amikor az esküvőnek van mondjuk egy meghatározott stílusa, mondjuk az ifjú pár szeretné, mondjuk egy bizonyos téma megjelenjen. Az egyik nagyon különleges, talán az egy Star Wars-os esküvő volt, ahol szerették a Csillagok háborúja sorozatot, illetve Batmant is nagyon szerették, és ezt mind-mind rózsaszínbe kellett valahogy megjelenítenem, mert a mennyasszony kedvenc színe a rózsaszín volt.
Például a mennyasszony esetében ez a Batman vagy Star Wars figura vagy figurák, ezek hogy jelennek meg, vagy ez a teremnek a díszítése? Mutatkozik meg?
Nos, Darth Vader élőben megjelent valamikor az éjszaka folyamán, és a mennyasszonnyal lézerkardozott. Az én dekorációm...
Bocsánat, ki győzött?
Nem tudom, nem voltam ott végig. Én nagyon bízom benne, hogy a mennyasszony. Ilyenkor igyekszem arra, hogy az esküvő ne csapjon át egy farsangi bálát, tehát nagyon finoman használom ezeket az intenzív stílus jegyeket. Például lehet kapni ilyen mintájú héliumos lufikat, amin ezek a Star Wars-os motivumok vannak, illetve ilyen kis fa figurákat lézerrel gravíroztattunk, és ezeket ide-oda felragaszgattuk, de nagyon óvatosan jelenítettük meg, hogy ne essünk túlzásba.
Lehet, hogy a tudatlanságom generálja ezt a kérdést, de a ceremóniamesterrel vagy a bőféjjel együtt kell működnötök azért, hogy az a koreográfia, amit megterveznek, az ki tudjon bontakozni megfelelő módon?
Ez nagyon változó. Van, amikor olyan a vőfé vagy ceremóniamester, hogy felhív és megkérdezi az egészet, hogy mi hogy lesz, mikor, hova, hánykor vigyem a különböző dekorációkat, lesz-e éjfélkor héliumos lufi felengedés, hány órára menjek a templomhoz, segítenem kell-e mondjuk a galabröptetésbe, de van olyan is, amikor abszolút azt sem tudom, hogy ki a ceremóniamester. Minél több mindent kell egy esküvőn, minél szerteágazóbbak a benne levő programok, események, akkor nyilván valamilyen szinten szükség van rám, de én leginkább háttérmunkát végzett. Amikor ott van az esküvő, és megjelenik az ifjú pár, én átadom a csokrot, és utána nem igazán vagyok én porondom.
Mennyire férnek bele egy ilyen alkalomban a meglepetések, tehát amiről a vőlegény, a mennyasszony nem tud, és akkor ott szembesül vele, hogy ezt valaki előkészítette?
Nem annyira kedvelik a mennyasszonyok a meglepetéseket, és inkább az, ami mostanában megjelenik, hogy lánykérésekkel hozzák össze. Tehát, hogy van mennyasszonyi csokor, dobócsokor, és akkor a dobócsokrot nem eldobja a mennyasszony, hanem oda viszi mondjuk a barátnőihez, ez meg van már beszélve a férfivel, aki meg szeretné kérni, és akkor odaadja a mennyasszony a dobócsokrot annak a lánynak, oda lép a férfi, és akkor ott kéri meg a kezét. Ez egy elég népszerű új szokás. Ezt a meglepetést azért nagyon szokták szeretni.
Akkor az ott lévők számára ez egyfajta, hogy a folytatása következik. Igen. Az ő esetükben, kedves hallgatók, egy néhány percig visszavonulunk zenét hallgatni, és utána még folytatjuk a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, és ennek a hivatásnak egy olyan vetületéről fogunk most beszélgetni, ami Manónak az első néhány gondolatából is kitűnt, hogy elkötelezett hívő keresztjén ember. Milyen különbség van egy-egy olyan esküvő mennyegző között, ahol a fiatal pár is hitben él, tehát keresztjének, és akik meg nem?
Óriási a különbség. Jó esetben a keresztény fiataljaink, vagy a keresztény összeházasulandók nyilvánvalóan Isten keresésén keresztül, és Isten segítségével találják meg egymást. Ezek elég hosszú folyamatok tudnak lenni, sok-sok viszontagságokon szoktak átmenni. Miután mi foglalkozunk néhány éve az ifjúsággal, sok olyan, vagy több olyan fiatal párunk van, akit mondjuk már mi adtunk össze úgymond dekoráció ügybe, és végig kísérhettük azokat a folyamatokat, hogy hétről hétre szinte, hogy hogyan találnak egymásra, hogyan alakul ki, hogyan kapnak Istentől választ. A nem hívő esküvőkön, nem hívő körökben nem szeretem azt a szót használni, hogy világi, mert ugyanolyan értékes emberek vannak nem hívő körökben is. Náluk sokkal bonyolultabb és sokkal egyszerűbb. Az értékrendjüknek az elcsúszása miatt sok olyan tényező, vagy sok olyan pont fontos számukra, ami mondjuk nem meghatározó, ami nem mérvadó egy keresztény párnál. Ezek az anyagiak, az egzisztencia, a jólét, a nagyon-nagyon meghatározó ma, hogy ki hogy néz ki, tehát óriási elvárás, hogy optikailag hogy néz ki ez a férfi, hogy néz ki az a nő, a külföldi munka. Ezek nagyon meghatározóak sajnos, de ez nem csak leminősítés, mert azért látok szerelmes párokat is, akik azért házasodnak össze, nem hívőként is, mert tényleg szeretik egymást.
Megint csak egy olyan kérdés, ami lehet, hogy nem is megválaszolható általad. Mennyire tudod nyomon követni, egyáltalában megfordul-e a fejedben az, hogy egy-egy szimpatikus, tehát valamiért számodra elgondolkodtató házasságkötés után milyen sorsuk lesz ezeknek az embereknek?
Igen, ez érdekes, ezen szoktam gondolkozni. Természetesen van, amikor nagyon gyorsan és rögtön kialakul a szimpátia, van, amikor csak egy munka jó értelemben, amit igyekszek maximálisan elvégezni. Hát a Facebook például nagyon jó lehetőség arra, hogy nyomon kövessem a párjaimnak az életét vagy a sorsát. Nem mindegyiket tudom nyomon követni, de van néhány, akiknél látom, hogy születnek a gyerekek, hogy már 5 éve házasok, és milyen jó, hogy házasok maradtak. És sajnos van olyan is, hogy látom, hogy ők bizony már nincsenek együtt.
Ezek szomorú dolgok, főleg ha az ember végig gondolja, hogy mekkora optimizmussal, jó reményekkel, meg nagy tervekkel vág neki egy pár az életnek. Manu, zenét hallgatunk ismét, és utána egy néhány percre még visszajövünk. Nem főként azért, hogy befejezzük a beszélgetést, mert nagyon jó veled beszélgetni, de hát az időnk az lekorlátozott.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a kedves hallgatókat. Baján beszélgetünk a Manu Dekor műhelyében, Manóval, a névadójával és tulajdonosával ennek a kis cégnek, vagy lehet, hogy nem is olyan kicsi ez már. Van egy különös történet, amit egyszer már megosztottál velem, akkor nem voltál mikrofon közelben, meg én se. Ezzel a történettel fejezzük be a beszélgetést, mert én azt hiszem, hogy ez egy nagyon tanulságos pár gondolatot foglal magába, illetve azért a hallgatók betekintést kapnak abba, hogy ez mennyire nem csak szakma.
Igen, ez egy nagyon egyedi történet volt. Ők még nem házasodtak össze azóta sem. A vőlegény megkeresett egy szép nap, hogy szeretné megkérni a mennyasszonyt, és ő elment dolgozni, és amíg nem volt otthon, én a szobát berendeztem ilyen eljegyzési hangulattal, rózsaszirmokkal, héliumos lufikkal, meg is történt az eljegyzés, nagyon boldogok voltak. Eltett néhány év, olyan túl sok mindent nem tudtam róluk, szintén láttam a közösségi oldalakon, hogy jól vannak, egy gyermekük már született is, és egyszer megkeresett a vőlegény, hogy hát szeretne velem beszélni, és mondtam, gyere el, nagy örömmel vártam, mondom, biztos, most már az esküvő fog következni, és egy teljesen nagy meglepetés volt, mert a vőlegény igencsak összeomlott állapotában volt. A kapcsolatuk még nem jutott el a házasságig, de eljutott egy olyan szintre, amiben nagy segítségre volt szükségük. Erről a két emberkéről annyit tudtam meg, igazából előtte abszolút nem ismertem őket. Nagyon-nagyon zilált háttere van mind a kettőnek, nagyon nehéz gyerekkor, nagyon sok viszontagság, elutasítottság, sok gyerek, nagy családban nőttek fel, se normális szülői háttér, és a férj megkeresett, hogy én most valamit találjak ki, mert ott állnak, ahol a part szakad. És akkor elkezdtünk beszélgetni, egy órát beszélgettünk, itt ült nálam a kanapén, és mondtam neki, hogy én azt az értékrendet tudom neked elmondani, ami az én házasságomat 14 éve összetartja, ő pedig Jézus Krisztus, és az Isten általi lelki gondozás. Nyilvánvalóan, akinek Jézus Krisztus és a Szentlélek munkája még nem mond olyan nagy, nincs olyan nagy tartalma, nagyon nehéz nekik ezt elmondani és átadni, hogy hogyan működhet ez az életébe. Annyit sikerült elérni az egy órás beszélgetés után, hogy teljesen felbúzdult és felbátorodott, hogy ő reményt kapott, és meg fogja menteni a kapcsolatát. És mondta, hogy nagyon jó lenne, ha én ezt elmondanám az ő mennyasszonyának is. És kérdeztem, hogy mégis, hogy hát alig ismerem ezt a hölgyet, hogy most vigyek ki neki három héliumos lufit, libegjek föl hozzá a harmadik emeletre, hogy hello, itt vagyok, és rám néz, és igen, pont így. Hát mondom, ezt nem mondod komolyan, de. Hát mondom, jó, hát ha belecsöppentem egy ilyen helyzetbe, nézzük meg, hogy mi lesz belőlem. Elmentem a három lufival, felcsöngettem, majd ő leszalad, mondom, majd én fölviszem szívesen a lufit. Fölvittem, nem egészen pozitív fogadtatásban volt rögtön részem, de nem nekem szólt a mérgelődés, hanem a vőlegény felé, hogy ezzel már nem ér el semmit. Hát az volt az agyam, hogy valahogy beljebb kellene jutni ebbe a lakásba, végül is sikerült bejutni, leültünk beszélgetni, miután kimérgelődte magát, megkínált egy teával, és egy jó bő órát beszélgettünk, ahol kisírta magát, és elpanaszolta az összes magánéletét, hogy őt hogy nem várták, hogy volt eltaszított gyerek, és hogy milyen mély ponton vannak. Neki is ugyanazt elmondtam, mint a vőlegénynek, hogy mit lehetne itt tenni. Beszélgettünk egy jót, és eljöttem. Aztán utána figyeltem ezen a közösségi oldalon, hogy mi lett velük. Most eltelt azóta szerintem már több mint egy év, megszületett a második gyerekük, és úgy tűnik, hogy együtt maradtak. Nem jelentek meg a bajai gyülekezetbe, nem tudom, hogy keresik-e Istent, de ezt egy egyszeri nagy ajándéknak éltem meg Isten részéről, hogy ha csak átmenetileg is, de adhattam nekik valami segítséget.
És valószínű, hogy ez is a keresztény életünknek az egyik nagyon fontos része, hogy a munkánk során, akikkel találkozunk, azoknak az evangéliumról, az Isten erejéről tudjunk beszélni. Manu, ezernyi vetülete van még ennek a történetnek, ami veled összekapcsolódik, de most ma ennyire volt idő meg lehetőség. Nagyon szépen köszönöm ezt a pár gondolatot, amit elmondtál, és hát életedre, családodra, munkádra nagyon-nagyon sok áldást kívánok, meg sok erőt kívánok hozzá. Kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzom, hogy ha férhez menésre vagy házasságkötésre adják a fejüket, és erre buzdítom és önöket, jó dolog ez, akkor ne feledkezzenek meg arról, hogy él Baján egy fiatal hölgy, akit Manónak hívnak, és nagy örömmel, jó szívvel áll az önök rendelkezésére. További szép napot, jó rádióhallgatást kívánunk, viszont hallásra!